A mai nap zsoltárával köszöntöm a testvéreket. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, és szent lelkedet ne vedd el tőlem. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük is el ezt a szép zsoltárunkat. Az 51. zsoltár első versét énekeljük, és énekeljük ezt úgy valóban, mint egy imádságot, tudván, hogy csak igaz bűnbánattal jöhetünk a mi Urunk elé. Az 51. zsoltár első verse így kezdődik: Úristen, kérlek, kegyelmezz nékem. Folytassuk tovább Isten dicséretét és az imádságot, énekeljük a 205. dicséretünk valamennyi versét, mind az öt, illetve az első öt versét. Ez a dicséret az 51. zsoltár alapján született, ezért tovább folytatjuk az imádságot, és így énekeljük imádságos lelkülettel leülve ezt az énekünket. A 205. számú dicséretünk első öt versét énekeljük, az első verse így kezdődik: Ne szállj perbe én velem, ó én édes Istenem.
Thank you.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg az élő Isten élő igéjét, úgy, amint írva található az 51. Zsoltár első 15 versében. A gyülekezet az igét leülve, nyitott szívvel hallgatja. A megnevezett szent helyen az 51. Zsoltár első 15 verséből így szól hozzánk Isten igéje. A karmesternek Dávid Zsoltára abból az időből, amikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Betsabéhoz. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem, te pedig a szívben lévő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanít engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Moss meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam útaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Boldog, aki hallja Isten igéjét, boldogabb, aki meghallja, és meg is cselekszi azokat. Hogy így legyen, jöjjetek, alázzuk meg magunkat Isten szent színe előtt, és imádkozzunk eképpen. Szerető mennyei atyánk, édes Istenünk, megrendítő számunkra ennek a Zsoltárnak a ma is érvényes üzenete és igazsága. Mert szíved szorítóan lehangoló képet fest az emberről, és reményteljeset rólad, aki szerető atya vagy. Urunk, ma sincs másra szükségünk, mint amit a Zsoltáros kért tőled, amikor eléd állunk. Kiki úgy, ahogyan ma erre az Isten tiszteletre érkezett. Ha érzéseinkre, gondolatainkra, a bennünket foglalkoztató történésekre, az emésztő gondjainkra, vagy éppen örömeinkre gondolunk, látjuk, hogy mennyi minden van az életünkben, ami távol tart tőled. Ma is szükségünk van arra a tiszta szívre, amit csak te tudsz megadni nekünk, és aminek te vagy az egyetlen lakója. Látjuk, Urunk, hogy csak ellened vétkezünk, még akkor is, hogyha valaki más a céltáblánk, és tudjuk, hogy fáj neked, amikor bántunk valakit, épp úgy, mint ha bennünket bántanak. Bocsásd meg, ha nem hozzád méltó módon éltünk az elmúlt héten. Ha az életnek sodrása elvitt tőled a hétköznapok gondjaiba, ne vess el bennünket orcád elől, és gyógyíts meg minket. Ezért jöttünk ma is, mert hisszük és tudjuk, hogy te kész vagy megtisztítani minket, mindenkit, aki hozzád megy. Kezd el, Urunk, ezt a gyógyító és tisztító munkát már itt, ezen az Isten tiszteleten az ige által. Add, hogy senki ne úgy menjen el innen, ahogy érkezett. Veled szeretnénk találkozni, tőled szeretnénk kapni valamit, lelki táplálékot, kenyeret, erőt és reményt a jövőre nézve. Szentlélek Isten, áld meg Isten tiszteletünket, hogy ne csak az emberi szó szóljon, hanem a te üzeneted mindannyiunk számára. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve énekelje a gyülekezet a 165. dicséret első és második versét. A 165. dicséret első verse így kezdődik. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Azok az igék, amelyekről a Szentlélek Isten lelkét segítségül hívva az ő öröm üzenetét hirdetni kívánom közöttetek ebben az órában, írva találhatóak a mai ószövetségi iga szakaszunkban, a Bibliaolvasó Kalausz szerinti iga szakaszban, Ezékiel próféta könyvében a 14. fejezet első 8 versében. A megnevezett helyen Ezékiel könyvében a 14. rész első 8 versében ez van megírva. Egyszer eljöttek hozzám Izrael vénei közül néhányan, és leültek előttem. Akkor így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, ezek az emberek szívébe fogadták bálványaikat, és azon jár az eszük, ami bűnbe viszi őket. Engedjem, hogy ezek kérdezgessenek engem? Ezért beszélj velük, és ezt mondd nekik. Így szól az én Uram, az Úr, ha valaki Izrael házából úgy megy a prófétához, hogy a szívébe fogadja bálványait, és azon jár az esze, ami bűnbe viszi őt, annak én, az Úr fogok válaszolni a sok bálvány miatt. Mert megragadom Izrael házának a szívét, mindazokét, akik elidegenedtek tőlem bálványaik kedvéért. Ezért mondd Izrael házának, így szól az Uram, az Úr, térjetek meg, forduljatok el bálványaitoktól, rá se nézzetek útálatos dolgaitokra. Mert ha valaki Izrael házából és az Izraelben lakó jövevények közül elidegenedik tőlem, szívébe fogadja a bálványokat, azon jár az esze, ami őt bűnbe viszi, és úgy megy a prófétához azért, hogy megkérdezzen engem, annak én, az Úr fogok válaszolni. Szembefordulok az ilyen emberrel, intő példává teszem, és kiírtom népem közül, akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Eddig az olvasott ige. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, ezért kell proféta könyvét én a hűség könyvének tartom. Megmutatja először is Isten hűségét az ő népe iránt, aztán Isten hűségét a választott embere a proféta iránt, majd fordítva a proféta hűségét az ő ura iránt, valamint a pap hűségét a nép iránt. Bármennyire szomorú és nehéz is volt a babiloni fogság, Isten soha egy pillanatra sem hagyta el az embereket. Sőt, megmutatta nagyságát a zsidóságnak. Azt, hogy ő az idegenben is Úr. A világ teremtője nem köthető politikai határokhoz, ő az egész mindenség korlátlan ura. Ezt a kicsi népet pedig, akiket elhurcoltak Babilonba, ott is sajátjaként és választottaiként szerette. Ez Isten hűsége, ami tart tűzön vizen át. Erről szól elsősorban Ezékiel könyve. Emellett világos képet kapunk a proféta hűségéről is. Ezékielt nagyon fiatalon vitték, hurcolták el Babilonba az első fogságba vitelkor, és akkor még ő nem is szolgálhatott a jeruzsálemi templomban fiatal kora ellenére. Nem lehetett egy pap a többi között Jeruzsálemben, neki az egyetlen papnak kellett lennie a népe között Babilonban. Micsoda felmagasztalás ez Isten részéről. Ezékiel pap pedig bebizonyította a hűségét, és hűen tolmácsolta mindazokat, amiket Isten rábízott. Hűséges volt, mint pap a néphez, és hűséges volt, mint proféta az ő urához. A hűség könyve azonban a hűtlenségről is szól. Az isteni és a prófétai hűség mellett az emberi hűtlenség is megmutatkozik ebben a fejezetben, amit ma tanulmányozunk. Mert az idegenbe szakadt nép elfordult Istenétől. Nem látták azt, hogy ő ott is velük van. Elfordultak, és nem látták a büntetés igazi célját. Azt, hogy Isten meg akarja tanítani nekik, hogy újra benne higgyenek, hogy újra visszatérjenek hozzá, és őt imádják egyedüli Istenként. Csak azt látták, hogy bünteti őket, ezért elfordultak tőle. A hűtlenség legtöbbször a félelemből fakad. Félt a nép az egyedül léttől az idegenben, ezért báványokhoz, hamis istenekhez fordultak. Nem akartak ők szakítani az örök Istennel, de a szívükben rajta kívül másokat is beengedtek. Ezt a mi Urunk sosem tűri, ugyanis fél szívvel nem lehet őt szolgálni. Ő az egész lényére, az egész életére igényt tart az övéinek. A nép pedig eljött a köztiszteletben álló Ezékiel házába, hogy megkérdezzék az Urat. Voltak ugyanis bizonyos kérdések, amikben számítottak az ő válaszára és az ő igényre. Isten azonban rögtön látta, hogy milyen szívvel jönnek elé, és hogyan állnak meg ott a vének előtte. És nem válaszol nekik. Mert ő sohasem aszerint bánik velünk, aminek látszunk, hanem mindig aszerint, amik valójában vagyunk. A nép fél szívvel álltott előtte. Ezért nem kaphattak kijelentést. Vizsgáljuk meg ma azt, hogy az ige szerint hogyan kell és hogyan érdemes megállni Isten előtt, az ő szent színe előtt. Először azt mondja az ige, hogy alázattal kell megállnunk Isten előtt. Világosan kiderül ebből a felolvasott igéből, hogy az ember nem tud hazudni Istennek. Amikor megérkeznek Ezékielhez a vének, azt olvasjuk, hogy épp hogy csak leülnek, és Isten már is mondja Ezékielnek, hogy ezek az emberek gonosz szívvel érkeztek hozzánk. Még idejük sincs arra, hogy elmondják, mit akarnak, mit szeretnének kérdezni, Isten már is látja a gonosz szívüket. Nem tudjuk meg, hogy mit akartak kérdezni Ezékielen keresztül az Úrtól, csak azt, hogy nem is volt rá idejük. Mert Isten előtt egy percig sem lehet alakoskodnia az embernek. Ő azonnal látja, hogy milyen lelkülettel, milyen gondolatokkal és érzésekkel jön hozzá az ember. A Szentírás ezt világosan tanítja több helyen is, hogy Isten előtt nincs titka az embernek. Jeremiás próféta így fogalmaz, de te, seregek ura, igazságos ítélettel ítélsz. Te a vesék és a szívek vizsgálója vagy. A vesét és a szívet az ókori ember a legbensőbb, legkifürkészhetetlenebb és legtitokzatosabb szerveknek gondolta. Abba nem látott bele, az ha meggyógyult, akkor sem tudta, ha beteg lett, akkor sem tudta meggyógyítani, mert teljesen elérhetetlen volt számára. A hatalmas Isten pedig gond nélkül, tökéletesen és tisztán látta, hogy mi zajlik le egy ember legbensőbb és legtitkosabb részében is. Ma sincsenek titkok az Úr előtt. Ma is látja az Úr, hogy mi van a mi szívünkben, amikor elé megyünk. Ma is tökéletesen látja, hogy mennyi helyet adunk neki a szívünkben számára, és mennyit tartunk fenn mindenféle bálványaink részére. Ezekkel az emberekkel, akik Ezékielhez mentek, nem az volt a baj, hogy nem volt makulátlanul tiszta a szívük, hanem az, hogy be akarták csapni Istent. Alakoskodtak előtte. Azt hitték, hogy el tudják hitetni Istennel, hogy tiszta a szívük és rendes szándékkal jönnek hozzá. Helytelen az Isten ismerete annak, aki azt hiszi, hogy akár egy gondolatnyi ideig is be tudja csapni Istent. És nem tudatosítja magában, hogy ő mindent tud. Gondoljuk csak el, testvérek, hogy mennyivel megváltozna az életünk, ha komolyan vennénk ezt az igét. Mennyivel más lenne a kapcsolatunk a többi emberhez. Mennyivel megváltozna az ima életünk, vagy akár az Isten tiszteletünk. Vagy tovább megyek, mennyivel más lenne a politikai élet. Egy nyugdíjba vonuló politikustól megkérdezték, hogy megbánt-e valamit, amit politikai pályája során tett. Azt válaszolta, hogy az emberek előtt nem bánok semmit, Isten előtt mindent. Mert ő még a gondolatot és a szándékot is jól ismerte minden tettemnél és mondatomnál. Hívjon alázatra Istennel szemben az, hogy ő ismer téged. Ez az első lépés. Amikor hozzámész, mindig tudatosítsd magadban, Isten mindent tud rólad. A legbensőbb titkaidat is, a félelmeidet, az örömödet, minden rejtett gondolatodat és vágyadat. Evangélium ez. Noha kétség kívül kicsit riasztó. Isten ismer engem. Helyesen fogalmazta meg valaki, aki azt mondta, hogy amikor imádkozom, nem teszek egyebet, csak mesztelenre vetkőzöm Isten előtt. A ruha azért van az emberen, hogy többek között, hogy eltakarja az embert a másik emberek elől. A papi viselet azért ilyen, amilyen nálunk is, és többi egyházban is, hogy a szolgálónak a pompás, vagy éppen nagyon szegényes ruháját eltakarja az emberek elől. És ne vonja el a figyelmet a lényegről, az igéről. Isten ruha nélkül lát minket. Minden maszk, smink, eltakarás és függöny mögé egyenesen be a szívedbe. És ebben az az evangélium, hogy csak így tud foglalkozni veled. Csak ha látja a betegségedet, akkor tudja azt meggyógyítani. Csak ha látja a félelmedet, akkor tud azon segíteni. Csak ha látja a titkos könnyeket, akkor tud vigasztalni. Vagy ha látja a gonosz gondolatokat, akkor tud jó útra téríteni és feddeni. Csak ha látja az örömet, akkor tud még többet adni és segíteni, örülni. Nem kell előtte semmit rejtegetni, mert az olyan, mintha az orvosnak nem mondanád el jól a tüneteket, valamit letagadnál.
így nem tudja elkezdeni és eredményesen lefolytatni a kezelést. Amikor tehát azt vizsgáljuk, hogy hogyan kell állni az embernek Isten szent színe előtt, először azt válaszoljuk rá, hogy alázattal, mert ő mindent lát és mindent tud. Másodszor igénk azt is megtanítja nekünk, hogy bűnbánattal kell Isten elé mennünk. Izrael vénei ki akarták használni Istent. Noha szívükből egyre inkább kiszorították őt, és helyet adtak ott más bálványoknak, mégis voltak kérdések, amikre az igaz Istentől várták a választ. Ma is ismeretes ez a hozzáállás elég sok embernek. Bár Istent sok mindenből kizárom, sőt egyre kevesebb teret engedek neki az életemben, de ha van valami nehéz ügy, egy igazán fogós kérdés, akkor számítok a véleményére és a segítségére. Azt nem akarom, hogy beleszóljon mindenbe és elmondja a véleményét, de ha valami nehéz dolog van, akkor álljon mellettem. Nagyon sok embernek ez az élet filozófiája ma is. Vagy mondjak erre egy példát. Nagyon sok embernek templomi esküvője van. Olyan szép az, amikor az ifjú pár bevonul, és zúg az orgona, és mindenki meg van hatódva, és szépen fel van öltözve. De milyen kevesen vannak, akik a házas életükbe is behívják Krisztust. A templomban még rendben van, hogy ott van, ott még legyen mellettünk, de aztán, hogy minden nap velünk legyen, azt már nem. Isten figyelmeztet bennünket ebben az igében. Őt nem lehet kihasználni, hogy csak egy-két dologra használom. Ő mindent tud rólunk, és ezért egész és igaz bűnbánatot várt el az embertől, mivel mindenki szívét maradéktalanul ismeri, és tudja, hogy mindenkinek van valami rejtegetni valója, valami bűne, ezért az egyetlen utat választja, ami a gyógyulás útja. Térjetek meg, forduljatok el bálványaitoktól, rá se nézzetek utálatos dolgaitokra. A hűtlen nép elfordult Istenétől. Ezt szó szerint is érthetjük. Ásatások kimutatták azon a vidéken, hogy kis szobrokat találtak, amiket valószínűleg ilyen házi bálványként tiszteltek sarokba, kis külön helyet kialakítva számukra. Ezekhez fordultak segítségért, arccal feléjük fordultak és leborultak előttük. Ez a bűn lényege, hátat fordítani Istennek. Az ember az arcát csak egy irányba tudja fordítani. Amerre nézek, arra van az arcom, arra van a szemem is, arra van a szívem is. Ha a bálványok felé, akkor oda. Ha Isten felé, akkor abba az irányba. A megtérés, amire itt felhívja az igaz figyelmet, nem más, mint hogy észreveszem azt, eddig rossz irányba néztem, és irányt változtatva végre a helyes irányba fordítom a tekintetemet. Ezt kívánja Isten Ezékiel szavain át az akkori emberektől, és ezt kívánja ma is mindenkitől, aki hozzámegy. Ezt a felismerést pedig ma is mindig és mindig meg kell tennünk, amikor Isten elé járulunk. Sok olyan pillanata van még a hívő ember életének is, mondjuk ha egy napot nézünk, amikor nem gondolunk Istenre. Amikor történik valami hirtelen dolog is, csak úgy mondunk valamit, csak ilyen emberi dolgot, és nem az az első gondolatunk, hogy Isten mit szól ehhez, hogy mi az ő véleménye róla. Amikor mulasztással, szándékosan vagy anélkül megbántjuk Istent és elfeledkezünk róla. Dávid, aki igazán hűséges és jó királya volt az Úrnak, elég volt neki is csak egy másodperc, egy pillanat, és már is beesett a csapdába. Egyszer nem figyelt, és rögtön a bűnbe sodorta ez a figyelmetlensége. Elcsábította az egyik katonájának a feleségét, Betsabét. Isten úgy büntette ezért, hogy ebből a bűnös viszonyból született gyermek meghalt. Ekkor mondja el ezt a szívbe markoló zsoltárt, az 51. zsoltárt, amit felolvastam, Dávid. Mert igaz bűnbánatot tart az Úr előtt. És ebben már benne is van az evangélium. Meg tud bocsátani mindent, amit őszintén is igaz bűnbánattal elmondunk neki. Isten kész megbocsátani mindenkinek, aki ma elé áll. Erre hívja fel János apostol is a figyelmünket az első levelében. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minden hamisságtól. Nem kell tovább senkinek cipelnie az elviselhetetlen és egyre nehezebb súlyú terheket. Le lehet azt tenni Isten elé. Jézus Krisztus azért jött a földre, hogy megkeresse, összegyűjtse ezeket a bűnöket, és elvigye mindet a keresztfára, hogy ott megsemmisítse azokat. Lehet, hogy neked, aki már rég Jézussal jársz, lehet, hogy még neked is van valami titkos, magad előtt is rejtegetett bűnöd, amit még nem adtál oda Jézusnak. Tedd meg ezt igaz bűnbánattal. Erre biztat minket az igénk másodszor. Isten megtérést vár tőlünk, minden dolgunk van, és ez bűnbánatot szül. Ezért bűnbánattal legyünk Isten szent színe előtt. Végül pedig arra biztat az ige, hogy reménységgel is meg kell állnunk az Úr előtt. Istennek terve van minden élettel, és terve van mindennel, ami az életünkben történik. Így volt ez akkor is a babiloni fogság idején. Azt akarta, hogy a nép újból visszatérjen hozzá. Azért engedte meg a fogságot, hogy tanuljanak belőle, és újból őt imádják egyedüli Istenként. A büntetés által az Úr meg akarta menteni az ő népét. Meg akarja ragadni a szívüket, így fogalmaz ilyen szépen az ige. Azt akarja, hogy akik elidegenedtek tőle, újra visszatérjenek hozzá. Ma is ez az akarata. Meg akarja menteni azt, aki elé megy, azt, aki bízik benne. Ezért reménységgel lehetünk az iránt, hogy Istenünk, az Úr jövőt biztosít számunkra. Volt kiút a fogságból is, egyszer véget ért a babiloni fogság is. Ezékiel, aki nagyon sok ítélet és proféciát mondott a népre a fogságban, Ezékiel az, aki végül kimondja ennek a végét is. A jól ismert 37. fejezetben a halott csontok látomásában. Így szól Ezékielen keresztül Isten. Így szól az Úristen ezeknek a tetemeknek, íme én bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek, és adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel borítolok be titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. A fogság pedig véget ért, és a látomásnak megfelelően Izrael valóban feltámadt, és megismerte újból az Urat, mint életet és szabadulást adó Istent. Ebben a mai igében is ez áll. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Minden nehézségnek, minden próbatételnek, minden büntetésnek, sőt, minden vele töltött időnek egy célja van, hogy megismertesse magát velünk az Isten, hogy a helyes Isten ismeretle vezéreljen bennünket. Megismerni az ő tervét, amit eltervezett a néppel és az én személyes életemmel. Megismerni az ő akaratát az életemben, hogy hol akar ő engem látni, és hol szolgáljam őt. És megismerni az ő kegyelmét, amit Jézus Krisztusban adott nekünk. Jézus egész élete ezt mondja, hogy nézzétek, ő a világ teremtője, az Atya, aki alig várja, hogy az ő eltékozló gyermekei végre visszatérjenek hozzá. Ebben segít nekünk Jézus. Megismerni és fürkészni Isten akaratát, reménységet ad a szívünkbe, mert látjuk, hogy Isten meg akar menteni bennünket, és segíteni akar nekünk. Ezért ne úgy tekints a nehézségekre, a problémákra és a büntetésekre, mint ellened irányuló rossz dolgokra, hanem úgy, mint akikkel tanítani akar téged Isten. Talán ismerős a testvéreknek Erős Zsolt neve. Ő egy híres hegymászó, aki több alkalommal is 8000 méter fölé jutott a Himalája egyes csúcsain, és nagyon elismert és sikeres hegymászó volt. 2010-ben a Magas Tátrában egy szörnyű balesetben elveszítette az egyik lábát. Mindenki a karrierjének a végét jósolta is, hogy ez az ember teljesen összetört lelkileg, és nem tud többé felállni. Ő azonban nem adta fel. 3 hónap alatt megtanult járni ezzel az új protézisével, amit kapott, és elhatározta, hogy újabb hegyeket fog megmászni. És azóta is többször ment több ezer méteres magasságba. Sokszor nyilatkozza, hogy a balesete nem hogy hátravetette volna a karrierjét, hanem inkább előre lendítette. Még keményebben dolgozott, kitartóbb lett, és a kötelek helyett megtanult Istenben bízni. Sok mindent elvettek tőle, de nem veszítette el semmit. Mert kapott jövőt, és kapott reményt Istentől. Harmadszor tehát ezt tanítja az ige: reménységgel állj Isten előtt, mert ő mindenből jót tud kihozni, és reményteljes jövőt ad neked. Hogy szoktál Isten elé menni? Akár egyéni csendességedben, vagy a gyülekezeti alkalmakkor, hogy állsz meg Isten előtt? Ma megtanította nekünk az ige, hogy hogyan érdemes, és hogyan kell Isten elé menni. Alázattal, mert ő mindennek az ismerője és a tudója, így a szívünknek is, épp ezért bűnbánattal, végül pedig reménységgel, mert megmutatja a reményteljes jövőt, amit Jézus Krisztusban minden gyermekének elkészített. Kedves testvérem, szívből kívánom a budaörsi gyülekezet minden tagjának, hogy tudjon így megállni Isten előtt, és vegye észre azokat az áldásokat, amit Isten elkészített számotokra. Amen. A megszólító ígére válaszolva énekeljük a 165. dicséretünk 3. versét. A 165. dicséret 3. verse így kezdődik: Csodálatos felség, hadd dicsérlek téged. Megváltó szerető atyánk, legelőször is azért dicsőítjük nagy nevedet, hogy egyáltalán megengeded nekünk azt, hogy eléd járulhassunk. Hiába való életünk olyan sokszor eljátszotta már előtted az utolsó esélyt is. Köszönjük a te hatalmas kegyelmedet, hogy magad elé engedsz minket. Köszönjük, hogy nem csak megtűrt híveid vagyunk, hanem szeretettel fogadott gyermekeid is. Köszönjük ezt is, hogy tanítani akarsz minket, hogyan érdemes eléd járulnunk. Taníts alázatra veled szemben, Urunk! Olyan sokszor elfelejtjük, hogy mi nem haverok vagyunk egymásnak, hanem te minden felett álló Úr vagy, aki leereszkedsz hozzánk. Adj alázatot a szívünkbe, a mindennapokban is veled és embertársainkkal szemben. Olyan sok a hirtelen gondolat és olyan sok a probléma, hogy sokszor eltévejedünk, és elfelejtjük ezt az alázatot az embertársainkkal szemben is. Adj türelmet, és taníts minket velük szembeni alázatra is. Tudjuk és érezzük azt is, hogy a te szent színed elé csak tiszta szívvel jöhetünk. Ezért adj alkalmakat, amikor kijönthetünk eléd mindent, ami a szívünkben van. Adj őszinte és nyílt imákat, és valódi megbánást. Végül köszönjük a reményt, amit a jövőben adsz nekünk. Úr Jézus, te vagy a legnagyobb reménységünk. Ha rád tekintünk, látjuk mindazt, amit általad az Atya nekünk adott. Köszönjük, hogy veled nem csak tegnapunk és mánk van, hanem biztos holnapunk is. Ezért rád bízzuk magunkat teljesen. Vedd te a kezedbe életünket, céljainkat, döntéseinket és egész jövőnket. Te egyengesd a budaörsi gyülekezet jövőjét is, itt minden ember személyes életét is. Úr Jézus Krisztus, te fogd a kezünket holnap is, és már itt, ebben a csendes percben is, te segíts nekünk imádkozni. Áldott az Isten, aki meghallgatja minden kérésünket. Most pedig mondjuk el közösen fennhangon az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, ami a mennyben, úgy a földön is. Mindaz, ami kérdésünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigyük el kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Elsőként szeretném megköszönni szolgálatot Farkas Istvánnak, aki a Károli Gáspár Református Egyetem 5. éves hallgatója. Kívánjuk Isten áldását életére, szolgálatára és arra az időszakra, különösen ami az egyetemből kivezető időszaka, 6. év, amikor már gyülekezetben szolgál, és a majdani szolgálatba vezet át ez az időszak. A jövő heti alkalmakat akkor is szeretettel várjuk Farkas Istvánt ide Isten igének hirdetésére, és csütörtökön este 6 órakor pedig a Bibliaóra megtartásra kerül. Szeretném az adakozásra felhívni a testvérek figyelmét, ahogy hangzani szokott, hogy Jézus Krisztus gazdag lévén szegény életére tettünk, hogy mi az ő lelke által meggazdagodhassunk. Ennek figyelembevételével kérem a testvéreket az adakozásra. Hirdetem azt, hogy 2012. augusztus 18-án délután 3 órakor Kis Gergely és Tóth Emese Tünde kéri Isten áldását házasságokra. A kőbányai református templomban az egész gyülekezetet szeretettel várjuk. Esküvőt követően egy kis agapéra kerül sor, arra is várjuk a testvéreket. Emese leányunk egyébként az IFI-nek a tagja volt itt Budaörsön többek között, és így elként hirdetem, hogy ma délután ifis találkozóra kerül sor Pusztaszabolcson, ifjabb Nyíri Jánosnál és kedves családjánál, ahova a budaörsi református egyházközség immáron lassan felnőtt, vagy már felnőtt hajdan volt ifjai találkoznak és elevenítik fel az élményeiket. Az utolsó hirdetési pont az pedig a rádiódásra vonatkozik. Mindjárt oda megyek a kiskeverő asztalhoz és elindítom. Egy héttel késett most az adásom, mint a múlt héten hirdettem a Budaörs Rádió kérésére. Áldás békesség! Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Budaörsi Református Egyházközség műsorát hallják, Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk címmel. Kedves hallgatók! Adásainkban hosszú időn át szóltunk szektákról, különféle vallási vagy valláshoskodó áramlatokról. Megemlékeztünk a trianoni békediktátumról, és legutóbb a keresztények pénzhez való helyes viszonyát mutattuk be több példával. Ezek a témák népszerűek, sokakat érdekelnek, ugyanakkor sok vitát is gerjesztenek. Most egy picit békésebb vizek felé vezünk. Mai műsorunk címe az lehetne, hogy a Zsoltárok és a protestáns lelkiség. A Biblia közepén található a Zsoltárok könyve, mely 150 részből áll, és egyben ez adja a református énekeskönyv első 150 énekét is. A 150 Zsoltár mindegyike egyúttal Istenhez való fordulás is, köztük egyéni és nemzeti panaszénekekkel, hálaénekekkel, dicsőítőénekekkel, más szóval himnuszokkal, bölcsességzsoltárokkal, és ezen felül még néhány más típusú zsoltárral. Közös sajátságuk, hogy egyedi és konkrét esetekről szólnak. Bernhard Dóra a most következő előadásában a Zsoltárok és a protestáns lelkiség kapcsolatát tárja fel. Ez utóbbi téma, tehát a protestáns lelkiség terveim szerint még többször előkerül a műsorainkban. Az előadást átköltött és megzenésített zsoltárok tagolják több részre, a Grillus testvérek és Sebestyén Márta előadásában. Kodály szerint, ahol az értelem csődöt mond, ott jöhet és segíthet a zene. Kívánom, hogy a hallgatók lelki épülését szolgálja a most következő műsorunk.
Köszönjük szépen a hirdetéseket! Az áldásvételi előtt énekeljük záró énekünket, amely a megkezdett 165. dicséretünk 4., 5. és 6. verse. A 165. dicséret 4. verse így kezdődik: Által jársz te mindent, rám ragyogni engedd, életadó áldott lelked. mert csak én tudom, hogy mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Az Atya Isten kegyelme, a Fiú Isten szeretete és a Szentlélek Isten áldó közössége legyen és maradjon veletek. Amen.